aki vezeti az egyházat, és hát erre a lélekre várakoznak az apostolok a szűzanyára lényeg. Ez a legősibb gondzat, ami már a Szentírásban is megvan, vagyis 9-et, ami már a Szentírásban is megvan, és ami hát sajnos egy kicsit hátérre szólott az egyház mai gyakorlatában, de nem véletlenül mondja a mai szentetszeg is, hogy legyetek okosak és virrasztatok imádságokban. Mert hogy a szentetben csak így imádkozva és virrasztva lehet várni, egyfajta szentelkes átment ez a 10 nap, amit elválaszt minket bűnös napjából, és hát ebben a legjobb vezérünk és a legjobb mintánk a szűzanya, aki a Szent Életnek a jegyese, és aki mindig előkészíti a hitelmünket, és hogy a sajátját is tökéletesen előkészítette a Szent Élet fogadására. Azt énekelve egyház Zsoltár szavai a mennyelmetelkor, hogy fölmentél a magasba, fogva vitted a fogságot, és osztottál az embereknek ajándékokat. Hát valóban fogva vitte a fogságunkat, azokat a láncokat elvitte, amik minket a sárkányhoz és a kározathoz kötöttek a bűn által. Ugyanakkor oszt az égből ajándékokat, vagyis a Szent Élet karizmát. És ezek a karizmák a hívek szívében működnek, hogy tanúskodjanak Jézusról a világban. Hát testvérek, amikor nyilvánosan megvalljuk hitünket, akár itt a templomban a krédó imádkozásakor, akár a mindennapi életben mondjuk, amikor átadjuk gyermekeinek a hitet, vagy amikor beszélünk az embereknek a hitünkről, akkor ez nem csak a mi emberi próbálkozásunk, hanem maga a Szentlélek, aki a szívünkben lakik itt élő templomban, tanúskodik Krisztusról, és folytatja ezt az egyházat építő, egyházat megerősítő tevékenységét. Az egyház a Szentlélek által lesz tanúságot, az igazság hirdetésével és őrzésével, és az üdvösség adó szentségek kiosztásával, az évszázadokon át, de főleg a béltanúság által. Ez a legtökéletesebb formája a tanúságtételnek. Ugye ma ünnepeljük Nepomuki Szent János méltatlan áldozónak ünnepét, Csehországnak nagy szentjét, akinek a sírja ott van a prágai székesegyházban, és itt a mi templomunkban is van egy szobra a Jézus szíveoltárnál, ahol egy gyertyát kitettünk, és itt is kitettünk az elekéjét, hiszen a mi vidékünkön a barokkor óta nagyon elterjedt az ő tisztelete, főleg a jezsuiták munkálkodása révén. Nagyon sok templomban az ő tiszteletére szentelve, és sokszor látjuk a szobrokat, szobrait is, különösen hidaknál, amint ugye az ujját a szájára teszik, és figyelmeztet minket a szükséges hallgatásra. Tehát a Szentléleknek érdekes ez a munkálkodása, hogy az apostolok anyját föloldja a tanúságtételre, beszédessé teszi őket, de ugyanakkor, amikor szükséges nekünk a zárni a híveknek az ajkát, hogy ne beszéljen fölösleges és káros dolgokat. Ugye Nepomuki Szent János a jónási titoknak a védő szentje, a könyörgésben említettük is, hogy a sacramentale silentium, a szentségi hallgatásnak a csodálatos példája, amikor ugye a király negyedik Bence ki akarta szedni belőle a feleségének a gyónását, hogy mit is gyónt az ő felesége, akkor az élete árán is megvédte a kávízott titkot, és ezzel a bűnvált szentségének a méltóságát is megvédte a világ hatalmasaival szemben. Hát ez az az időszak, amikor ugye neked Szent Tamás is vértanúságot szedett Angliában, tehát amikor a királyok egyfajta abszolút hatalomra törekednek az egyház fölött is, és ilyen szentségkörű cselekedetekre is próbálják kényszeríteni a főpapokat és a papokat, 14. század, de hát ugye a Szentlélek Úristen működik az ő papjainak, főpapjainak a lelkében, és megőrzi az egyház hitének, szentségeknek a méltóságát. De ugyanakkor nem csak a főpapokban és a papokban működik az apostolok utódaiban a Szentlélek, hanem minden egyes hívőben, hiszen a keresztségben és főleg a vérvállásban megkapjuk ezt a hősie amikor hát a nép nevében egy hát kiválasztott elit próbálja ugye terrorban tartani a világot, a forradalom nevében csodálatos jelszavakkal, de valójában éppen ezt az egyszerű népet és a szegényeket dönti a legnagyobb anyagi és lelki nyomorúságba, és hát a egyházat különösen is célba veszi, kényszeríti a papokat az Isten ellenes és egyház ellenes állam esti levételére. Nagyon sok püspök, nagyon sok pap beadja a derekát, a társadalmi elismerés, a pénz, a siker érdekében, hát lábalá kitolja a szentelésből estjét és a papi bíróságát, és kiszolgálójává válik ezeknek az Isten ellenes eszménynek. Nagyon sokan odáig elmennek, hogy már a keresztény hitet elhagyva az újonnan propagált észvallást magukévá teszik. Egyesek még odáig is elmennek, hogy ugye a templomokba szoltárt küldenek ilyen lengén öltözött prostituáltakat, kinevezzék ezeket az ész istenemének, és előtte gújtanak többé áldozatot és borulnak érte. Tehát eddig ment el ez a francia forradalom, amit ma is sokan ugye dicsőségesnek vélnek és mondanak. Azonban volt a püspököknek és főleg a papoknak egy jelentős rétege, aki nem akar ebben részt venni, de ennek nagyon komoly ára volt. Tudni, hogy elveszítették plébániáikat, elveszítették még az alapvető megélhetésüket is, és boldog szegényen, föld alatt még bújtosva kellett sokszor álmában és kemény üldöztetések közepette végezniük a papi szolgálatukat, de ez lehetetlen lett volna a híveknek a támogatása nélkül. És ez a könyv a Vérhad Árnyékában pontosan erről szól, hogy kamasz egyszerű suhanc fiúktól elkezdve az idős néniki, a zöldségesen át a vendégőség számtalan hívő az életek kockáztatásával bolykatja ezeket a papokat, értesítőknek, hogy hol vannak betegek, haldokok, akik rászorulnak a szentségek vigasztalására, és valóban az életek kockáztatására nem egyszer még az ellenség főhadiszállására is bejutatják a papot, hogy ott kiszolgálhassa a szentségeket. Nem is beszélve, hogy hajnalban megszervezik hajtárban és mindenféle istállóban és tészelekben a szentmiség bemutatását, hajnali 4-kor, 5-kor, és tömegesen közöttetek oda a hívek, a forradalmi terrorral lapszolva, annak ellenére, hogy egyszer-egyszer lebuknak, és bizony a forradalom demokratikus diktatúrája nem is ilyen kegyelme, hanem a papokkal együtt ezeket a híveket is börtönbe venni, majd kivégzi ugye a híres guillotine által, és nem egyszer ezeknek a kivégző osztatoknak a parancsnokai, éppen a pap, az egykori pap testvérek, akik a hitüket megtagadták, akik hát üldözői lettek az egykori vallásoknak és az egykori hivatásoknak, és különösképpen az egykori testvéreinek becsületet és mindenfajta emberi jó érzést megtagadva. De mégiscsak a Szentlélek Úristen ilyen nehéz helyzetekben működik, különösen is látványosan, és hatalmas nagy érdemünket, hatalmas nagy szenteket támaszt a legegyszerűbb hívek körében is, papok és a főpapok körében is. Ez rajzát, ugye a naplóját is, és emlékiratait. És ott meglátjuk, hogy micsoda, mire képes az ember, amikor valóban elűzi magával a szentelmet, elszakad az Istentől, és az ördög szolgálatára adja magát, mindenféle hamis ideológián által. Tehát ugyanebben a holokausztusban csodálatos szentelmet, a sokaságát, a karmadát támasztotta az Úristen, itt a mi magyar egyházunkban is. És hogyha ők nem lettek volna, és nem maradnak volna hűségesek a védők mondásáig, akkor biztos, hogy mi most nem vagyunk itt, mint Krisztus hívei. És biztos, hogy nekünk nem adatik meg az a lehetőség, hogy szabadon vegyünk részt a szentmisén, és hát szabadon részesüljünk a szentségekben. Igen, testvérek, tehát nagyon-nagyon fontos ez, hogy higgyük el, hogy a Szentlélek a mi korunkban is minden próbavétel ellenére tud belőlünk is ilyen szenteket valamit. Ugye a múlt vasárnap említettem ezt a szomorú esetet, hogy hát a német egyházban mennyi templomban megtörtént a héten az a szentségtörés, hogy papok áldottak meg az oltárból, ugye azon semmi párokat. Mondván, hogy le kell dobni magunkról az elavult és kirekesztő középkori erkölcsnek a végjóit, és haladunk el a korral. Bécsben is megtörtént egy ilyen eset, a jezsuita rend által működtetett Szent Rupert templomban, ugye Bécs legősi temploma, hát a toronyból kiengedtek egy szivárvány színű zászlót, jelezték, hogy abban a templomban is lehet ilyen áldásokként járulni. De hát Szentlélek arra indított néhány bátor fiatal, hogy ezt a zászlót leszerelték, és elküldték az illetékes főpásztornak egy megfelelő levél kíséretében, amelyben az a tiszteletteljes kérés áll, hogy tegyen meg minden annak érdekében, hogy az egyház ne hajtson félre a kor szellemes sérelése előtt, és bátran vegye tanúságot a hamis hivatalban igazikről, még akkor is, ha ezért küldözés jár. Hát mondja valaki, hogy ez nem a Szentlélek műve volt. És valóban ilyenek van a manapság is bőséggel, tehát valóban az, hogy az egyházat küldözik, az mondhatni egy természetes dolog. Nem csak kívülről, tehát az egyház ellenségei rájöttek, hogyha csak kívülről küldözik, akkor az nekik nem jó, mert a vértanú véle a keresztények magbetése minél erősebb az üdvöztetés, annál jobban gyarapodik a hívek száma és kívül el a hívek. Igen, testvérek, az Úr Jézus ezt előre megmondta, hogy ne lepődjünk meg egyszer, hogy amikor eljön az óra, emlékezzen meg, hogy én megmondtam nektek, hogy aki megölt titeket, az úgy véli, hogy szolgálatot ez az Istennek. Nem egyszerűen csak valami nektek elvetlenül hitetlenek üldözni, hanem olyanok, akik úgy véli, hogy ők Isten szolgálják. Pont ezáltal, hogy az igaz hívőket üldözik. De pontosan itt van a Szentléleknek a szerepe és a Szentléleknek a működése, hogy ilyenkor is az egyházat éltetni, és a semmitől a halottaiból föltámasztja, újból is újból föl kell a koraiból az egyház és az igaz hív. Nagyon sokszor úgy tűnik a világban, hogy a mi Istenünk tehetetlen, hogy csak öltetett kézzel nézi, hogy az ő bűvét rombolják. De nem tehetetlen, hanem a Szentlélek Úristen ilyen finoman, ilyen észrevétlenül a lelkek mélyén működik, de azért vélehetetlenül, csalhatatlan és biztos, hogy célba ér az ő működése. Igen, testvérek, nekünk pedig az maradt hátra, hogy valóban ezekben a napokban az apostolokkal és a szűzanyának együtt virrasztunk imádságban, hogy megnyissuk a szívünket, hogy megtisztítsuk az lelkület a szentvonásban, bőjjel és imával, szentelten befogadjuk, és így mi is valóban az egykori vérvállásunknak a kegyelmei fölszívva, harcos, tárgyalíthatatlan harcosaknak legyen Krisztusnak és az igazságának, és így valóban a Szentlélek Úristen bennünk is megmutassa nagy hatalmát és nagy erejét.